510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma délelőtt 11 órától érseki szentmisét közvetítünk Eger Baktáról. Ternyek Csaba a szentmisében megáldja a felújított templomot és kiszolgáltatja a bérmálás szentségét. Most tehát rendhagyó módon nem kapcsoljuk a bazilikát. A miniszterelnök szerint a befagyasztott orosz vagyon eltulajdonítása hadüzenet, ami sérti a nemzetközi pénzügyi rendszer alapelveit. Orbán Viktor a digitális polgári körök országjárásának Mohácsi állomásán hangsúlyozta, Magyarország devizatartaléka is Belgiumban van, és ha az orosz vagyonhoz hozzányúlnak, akkor a magyaroknak is újra kell gondolniuk a biztonságos elhelyezést. Orbán Viktor szerint az egyhangúság megszüntetésével véget ért a jogállamiság az Európai Unióban. Az Egyesült Államok feloldja a fehér orosz káliumsóra kivetett szankciókat, cserébe a Minszki vezetés szabadlábra helyezett 123 politikai foglyot, köztük Alesz Bijajacki Nobel békedíjas és Maria Kalesznyikova ellenzéki politikust. John Cole amerikai külön megbízott a napokban tárgyalt Minszben Alexander Lukasenka elnökkel. Az amerikai diplomata szavai szerint a tárgyalások célja a kétoldalú viszony normalizálása és a közeledés lehetőségeinek feltérképezése volt. Belarusz 100 kiengedett foglyot átadott Ukrajnának. Az új cseh miniszterelnök elutasítja a garanciavállalást Ukrajna finanszírozására. Andrej Babis úgy fogalmazott, az Európai Bizottságnak más módot kell találnia az ország támogatására. Az EU vezetői a jövő héten vitatják meg azt az összetett konstrukciót, amellyel Ukrajnának nyújtanának kölcsönt a zárolt orosz pénzeszközök felhasználásával, de a tagállamok garanciavállalásával. Az ukrán-magyar határszakaszon 6104-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 32 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Az Air China légitársasága jelenlegi heti 4 helyet tavasztól naponta indít járatot Budapest és Peking között, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Ezzel a magyar főváros lesz a negyedik az Európai Unióban, amely napi közvetlen légi összeköttetéssel fog állni a kínaival, közölte Szijjártó Péter. Idén eléri a 250 000 a kínai turisták száma, akik mintegy 600 ezer vendégészakát töltenek el nálunk. Elfogadhatatlannak nevezte a kormányfő a Szőlő utcai javítóintézetben történteket. Orbán Viktor a Mandinernek adott interjúban hangsúlyozta, még egy bűnöző fiatallal sem lehet úgy bánni, ahogy az a felvételeken látható, és azt várja, hogy a rendőrök rendet tegyenek. A kormányfő úgy fogalmazott, az eseteket felderítik, kinyomozzák és a felelősöket megbüntetik. Véleménye szerint a Szőlő utcai egy speciális intézet, bűnöző fiatalkorúak vannak ott, akik mind követtek el bűncselekményeket, ezért az intézmény a börtönnek egy fajtája. Azonnali átfogó vizsgálatot követelt és kormányra kerülése esetén kiterjedt gyermekvédelmi intézkedés csomagot ígért a Tisza pártelnöke a Budai Várban a bántalmazott gyermekek melletti tüntetésen. Magyar Péter a Sándor palota előtt emellett fontosnak nevezte, hogy Orbán Viktor és kormánya vállalja a politikai, jogi és erkölcsi következményét ennek a bűncselekmény sorozatnak. Nyílt levelet tett közzé a gyermekvédelmi intézmények fenntartója, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Ebben arra szólítják fel az embereket, hogy ne vonjanak le általános következtetéseket a gyermekvédelmi rendszer működéséről a Szőlő utcai javítóintézetben vagy más intézményben történt bűncselekmények miatt, és ne bélyegezzék meg a gyermekvédelemben dolgozó szakembereket, munkatársakat. Tájföld és Kambodzsa határán továbbra is zajlanak a harcok, noha Donald Trump amerikai elnök pénteken tűzszüneti megállapodást jelentett be a két ország vezetőivel folytatott telefonbeszélgetése után. Kambodzsa védelmi minisztériuma szerint a táj hadsereg folytatja a bombázásokat, míg a táj miniszterelnök azt közölte, tűzszünet csak akkor lesz, ha Kambodzsa befejezi a harcokat. Az izraeli hadsereg légi csapásban likvidálta a gázai övezetben a Hamász katonai szárnyának második számú vezetőjét. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Israel Katz védelmi miniszter közölte, a terroristák elleni támadással egy pokolgépes merényletet toroltak meg, amelyben szombat délelőtt két izraeli katona könnyebben megsebesült. Az év végén befejezi működését az ENSZ Irakot segítő missziója. António Guterres, a világszervezet főtitkára Bagdadban ugyanakkor azt is közölte, az arab ország továbbra is kedvezményezettje lesz a világszervezet különböző programjainak. A főtitkár Mohammed Assudáni iraki miniszterelnökkel tartott közös tájékoztatót. Végül az időjárásról. Túlnyoman borult az ég, párás, egyes területeken tartósan ködös a levegő, helyenként szitálás, a fagyos részeken únos szitálás is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt maradt. A csúcshőmérséklet 4-5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió Mesterségem címere című portréműsorában szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Mezei Attila, óvodapedagógust. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta Önt mi nálunk a Szent István Rádió miskolci szerkesztőségének stúdiójában.
Én köszönöm a meghívást és megtiszteltetés, hogy itt lehetek.
Óvodapedagógus, így hangzik hivatalosan, gyerekszájként pedig óvóbácsiként is említhetném és titulálhatnám Önt, mert hogy ez a szakmája és hivatása immár 34 éve?
Így van, 34 éve kezdtem. Már hetedikes koromban, nálunk akkor még volt egy ilyen tanár, hogy pályaválasztási szaktanácsadó. Ugye akkor megkérdezett, hogy ki hova szeretne menni, mit szeretne csinálni, és akkor azt mondtam, hogy én óvónőképző szakközépbe akarok menni, Kazincbarcikára. És hát egyrészt a szüleim is, meg a tanár is úgy gondolta, hogy ez egy komolytalan elképzelés, és azzal csillapítottak le, hogy ott nincsen férfi vécé, nem mehetek oda. Utána jött egy jó nagy varga betű, voltam sofőr az áfésznál, nehéz gépkezelő a vízműnél, mert a hármas szakközépbe irattak be, édesapám azt mondta, hogy legyen szakmám érettségim, és akkor utána azt csinálok, amit akarok. Utána bevonultam sorkatonai szolgálatra is, és aztán elkezdtem a tanítóképzőt Sárospatakon. Másodikos voltam, azt hiszem, amikor összeházasodtunk a feleségemmel. Ő már akkor Alacskán egy éve tanított az ottani általános iskolába, Alacskán, és jó kapcsolatot ápolt a szomszédban lévő óvodába a vezető óvónővel. És ott éppen egy gyesre menő óvónéni helyett kerestek valakit. Nejem elmondta az ottani vezetőóvónőnek, hogy nekem ilyen hajlamaim vannak, és akkor laza volt a vezetőóvónő, azt mondta, hogy tegyünk egy próbát. Megnézett, alkalmazott, aztán ott ragadtam az óvodába.
Na de nem is volt kérdés az Ön számára, hogy ez a hivatás és ez a szakma vonzotta? Miért? Hiszen már olyan hamar megfogalmazódott ez Ön személyes életében az óvodapedagógusság iránti érdeklődés. Mi volt ennek a gyökere?
Véleményem szerint, ugye akkori eszemmel még nem tudtam én, hogy mi a lényege egy óvodapedagógus szakmának, de azt tudtam, hetedikes, nyolcadikos fejjel, hogy ha jöttek hozzánk vendégek, gyerekekkel, vagy bárhová kerültünk, ahol gyerekek voltak, akkor azokat nyugodtan rám lehetett bízni, velem el voltak, és a felnőttek nyugodtan tehették a saját dolgukat.
És akkor hol végezte végül is ezt az iskolát?
Végeztem a Sárospatakon tanítóképzőbe, tehát akkor magasabb szintűnek számított a tanítói diploma. Jött a Hon kormány, amikor azt mondták, hogy szakirányú diploma kell a óvodapedagógusi munkához is, és akkor Hajdúbőszörményben felvételiztem levelező tagozatra, és ott csináltam meg a második diplomámat.
És azóta ebben a szakmában dolgozik.
Ahogy tetszik mondani, igen. Azóta ott vagyok, ugyanebben az óvodában. Hát annak idején egy kétcsoportos óvoda volt, voltunk 12-en körülbelül, és egy működő konyhája is volt. Mára már leredukálódott egy csoportra, egy vegyes csoportunk van 24-25 gyerekkel, és van két óvónő, a vezető óvónő az egyik, én vagyok a párja, meg van egy daduska nénink, egy ilyen kis család. Óvónéni az anyuka, óvóbácsi az apuka, a daduska néni a nagymama.
De milyen szépen megfogalmazta, hol is van ez a bizonyos családias óvoda?
Ez Alacskán, Sajó-Szentpétertől 4 kilométerre egy 670 fős település. A Büklő lábánál van egy festői környezetben, mert a Miklósvári kastélynak a 7 hektáros telkén van az óvoda felépítve. A 70-es években épült egyébként, tehát mondhatjuk egy modern épület. Azóta már van rajta napelem, hőszivattyú, egyebek, tehát fel van szerelve az óvoda teljesen mindennel. És hát a gyerekekkel bent vagyunk a természet szívében.
Szép környezet veszi körbe önöket, ezt nyugodtan kijelenthetjük.
Természetesen, hát hatalmas fák vannak körbe. Van egy az iskola mögött egy körülbelül 100 éves tölgyfa, de maga az erdő is körülöttünk gyönyörű. Az őszi színek azok meg csodálatosak, és ha a tehetjük, akkor kirándulgatunk a gyerekekkel ott a óvoda környékén.
A környezet megszépült, az épület korszerűsödött, a gyerekek pedig változtak. Ezt kijelenthetem? Ön is így tapasztalja? Milyenek a mostani gyerekek?
Az igazság az, hogy nálam mindig az volt a lényeg, hogy a gyerek lelkét figyeljem.
Ez nagyon fontos.
Ha bejön az ajtón, akkor én már látom, hogy jó hangulata van, rossz hangulata van, hogy közelítsek hozzá. Azt, hogy mekkorát változtak a gyerekek a 90-es évektől napjainkig, azt nem tudom így pontosan megmondani. Azt tudom, hogy amikor kezdtem a szakmát, akkor a beszoktatáshoz körülbelül egy 2 hétig tartott, és a gyerek rengeteget sírt. Ma egy, maximum 2 nap alatt a gyerek úgy érzi magát az óvodában, mintha mindig is ott lakott volna.
De érdekes, amit mond. Én ezt nem is gondoltam volna.
Nálunk ez így sikerült, hál' Istennek. Tényleg annyira összenőttünk már a kollégákkal, hogy teljesen kiegészítjük egymás gondolatát is tudjuk, és a gyerek a központ. Tehát itt származástól, mindentől függetlenül a gyerek a lényeg. Azt akarjuk elérni mindenáron, hogy úgy, mert ugye ő most kiszakad a környezetből, az otthoni környezetből, hogy egy olyan helyre kerüljön, ahol rögtön otthon érezheti magát, nyugodt, védett környezetben.
Hogyan sikerül a gyermekek lelkére hatni? Mit mondhatunk el azért? Ez egy nagyon összetett szakma, az ön szakmája is. Mit kell néznie, és mit figyel egy jó óvodapedagógus, egy óvóbácsi? Hogyan tud a gyermek lelkére hatni?
Ez egy érdekes dolog, mert sokszor elmondtam már, hogy ahhoz, hogy én jó óvodapedagógus legyek, ha az vagyok, akkor ezt nem az iskolába tanultam, ez belülről fakad. Én bárhova elmegyek, ahol gyerekek vannak, ott körülbelül 10 percen belül már körülöttem vannak, tehát valami gyerekmágnes van bennem.
Vonzza a gyerekeket.
Valószínű. Ez, hogy most a tekintet, a hang, bár nincs egy énekes hangom, de nem tudom, szóval lényegtelen, de megtalálom velük a hangot nagyon gyorsan, és szerintem ez az egyetlen titok, hogy empatikus vagyok velük, látom a hangulatát, nagyon gyorsan egymásra tudunk hangolódni, és onnantól kezdve aztán miénk a világ.
Mire fogékonyak a mai gyerekek? Most nincsenek könnyű helyzetben önök az óvodapedagógusok, hiszen olyan gyors a világ, minden felgyorsult. Az internet és a számítógép átvette, nyugodtan mondhatjuk úgy, az irányítást, vagy legalábbis a gyerekek feletti kontrollt. Mégis az óvónők és az óvóbácsik szerepe nem szabad, hogy eltörpüljön. A mondókák, a mesék, a játékok mennyire vannak jelen az óvodában, az önök óvodájában, és hogyan tudnak ezekkel a pedagógiai eszközökkel mind a mai napig élni?
Sajnos tapasztaljuk azt, hogy van olyan kisgyerek, aki úgy jön a vodába, hogy a kezébe a telefon, mert az anyukája azt mondja, hogy így legalább nyugodtan el van, és akkor be tudom hozni, mert egyébként csak hisztizne. Az óvodába szerencsére, mondom, hát a 34 év alatt már kialakult egy rutin. Mi élőmesét használunk. Kedvencünk az I.S. Gyula, a 77 magyar népmese, tehát magyar jellegű meséket mondunk. Személyesen mondjuk, tehát ennek a varázsa megvan, ugye, mert szembenézünk a gyerekkel, látja a gesztikulációt, ez nagyon fontos. A mondókák azok nyilván megint megvannak. A nevelési programunkban, ami óvodánk ugye környezetvédelmet helyezte a fő csapás iránynak, de minden évszakhoz, minden ünnep, jeles naphoz van egy-egy mondóka, egy-egy versike, egy ének, ezeket folyamatosan vesszük évről évre, és amennyire csak lehet, próbáljuk a digitális dolgokról elterelni a gyerekek figyelmét, mert otthon abból bőven kapnak.
Sikerül is ezt megvalósítani? Tehát egymásra hatással vannak a gyerekek, sikerül a digitális eszközökről elvonni a figyelmet, legalább addig, amíg az óvodában vannak?
Mondhatom, hogy igen. Itt most két dolgot is el akarok gyorsan hirtelen mondani, hogy természetesen az IKT eszközöket használnunk kell az oktatásnevelés során, és használjuk is, amikor és amennyire szükség van rá, de hogy mennyire le lehet szoktatni a gyerekeket a telefonról, élő példa rá, hogy 25 évig körülbelül szerveztem nyári ovis táborokat, ott alvós táborokat, egy hetes táborokat, Megyeszón kezdtünk, aztán folytattuk Jósafőn, és bizony már ott is, persze iskolások is voltak velünk, már szinte majdnem minden gyereknek volt telefonja. És meg tudtunk velük egyezni, hogy reggel megnézi, hogy van-e üzenet, történt-e valami hívás. Megnézte, leteszi a telefont. Egy kis kosárba összegyűjtöttük, és este 6 óra után, amikor a napi program lement, a kirándulások, a bármi, akkor utána visszakapta. Megnézte, és megint eltettük. És nem ragaszkodott egyik gyerek se, nem sírt érte, hogy a telefonját szeretné látni. Nyilván tettünk róla, hogy mindig elfoglalt legyen.
Hangot említett, és szép hangot. Óvó bácsiként önnek szép hangja van. Szeret meséket olvasni a gyerekeknek, meséket mondani, és nem utolsó sorban énekelni a gyerekeknek?
Feltétlenül szükség van rá, hogy alapszinten megtanultam furiázni, szilofont, zongora, klaviatúrát azért valamilyen szinten tudom kezelni. Az énekhang ugye az egy adott dolog, tehát azt használom, ahogy tudom, tisztán éneklek. Amikor a főiskolán énekből vizsgáztam, akkor hát megmondom őszintén, az elméleti anyagot nem feltétlenül teljesen tanultam meg. Azt mondta a tanárbácsi, hogy egyetlen mázlim van, hogy nagyon jó fülem van, és ezért átenged. Tehát megy az éneklés is. Mesét én soha nem olvasok. Én mondani szeretem a mesét, mert akkor tudok a gyerek szemébe nézni, látom a reakciójukat. Tehát én nem olvasok könyvből mesét. Inkább megtanulom, meg hát már 34 év alatt egy pár mese már benne ragadt az agyamba.
Még aktualizálni is tudja a mesét, tudja újra költeni, ha éppen az szükséges.
Természetesen, hát a mesék ugye annak idején szájról szájra születtek, és az, hogy most egy kicsit huncutkodunk vele, az teljesen belefér. A gyerek attól ugyanúgy élvezi, és nagyon kellemes élményekkel tér haza.
Néhány perc ezelőtt készítettem egy riportot, és pontosan arról beszélt a programajánló riportban a kedves riportalanyom, hogy a kislány azt mondta, hogy apa, most fejből mesélj nekem. Tehát arról van, a gyerekek szeretik, hogyha kitalálja a szülő vagy az óvóbácsi, óvónéni azt a bizonyos mesét.
A mi óvodánkban szerencsés helyzetben vagyunk, mert a főnök asszonyom, Zsóka óvónéni, ő versíró is egybe. És emellett meg meséket is kitalál, vannak kötetei is egyébként, és vannak mai típusú, mai jellegű versek, mesék, amiket a gyerekeknek tanítunk. Én maradok a hagyományos régi dolgoknál, vagy a régebbi dolgoknál.
Milyen meséket szeret és szokott mesélni a gyerekeknek? Állattörténeteket, állatmeséket? Vagy már a magyarságunk szeretetére rá irányítja a gyermekek figyelmét, és történelmi témájú mesék is előkerülnek? Mi az önre jellemző mesemondás?
Mint említettem, a Hies Gyula 77 Magyar Népmese című könyvből rengeteget megtanultam, a Mátyás mesékből, tehát igen, a hazaszeretet nyilván működik benne, de rengeteg állatmese, a farkas mulatni, mely szállni tanul, a Kacor király, egyebek, ez mind benne van, és ami még egy picit a óvóbácsira jellemző, hogy szeretem a vicces, vidám meséket, ahol a gyerek jókat kacag rajta, és ugye nagyon nagy példa előttem Szabó Gyula, ő a magyar hangja nagyon sok magyar népmesének, és az ízes, régi szavakat használja, ezt én mind próbálom eltanulni tőle.
Senki, magamtól jöttem én, színezüst vonattal keresztül hét megyén. Játszunk most együtt, amíg csak lehet, remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. Nem vártam senki, és mégis itt vagyok, hét mérföldes csizmám, sarka elkopott. Játszunk most együtt, amíg csak lehet, remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. Nem ér- nem kért fel senki, hogy daloljak neked. Játszunk most együtt, amíg csak lehet, remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek.
Lehet, hogy könnyű lesz a kérdésem, lehet, hogy nehéz. A 34 év alatt számtalan történet és eset megtörtént önnel, ebben egészen biztos vagyok. Na de van-e olyan emlékezetes történet, vagy történetek, amelyek most eszébe jutnak, ha a szakma szépségéről és érdekességéről faggatom önt?
Két történetet osztok meg így hirtelen. Az egyik, hogy én ugye szertornász voltam középiskolás koromban, úgyhogy valamilyen szintű izomzatot felépítettem magamra, és ugye én a kerti munkától kezdve mindenféle munkálatokban részt veszek ott az óvodában, mert kis településeknek tehát karbantartó nincs az óvodában, közmunka programban nehéz megoldani ezeket a dolgokat. És a gyerekek látták, hogy én ott dolgozgatok, majolgatok, és az egyik kislány egyszer hazament, és mondta otthon a szüleinek, hogy óvó bácsi olyan erős, hogy mindent szét tud tépni. A másik pedig a gyerekszáj, ami halálos. Március 15-ére készültünk, és gyerekeknek feltettük a kérdést, hogy gyerekek, miért van kitéve a zászló a házak oldalára? Kisfiú jelentkezett. Azért, mert fúj a szél. Igen, de egyébként van egy kis füzetünk, hát tudom, hogy ez érdekes lehetett volna, akkor elhoztam volna magam, rengeteg gyerek száj van, tehát szakadunk meg rajtuk a nevetéstől, amikor egy-egy száj elsül.
És olyan kreatívak tudnak lenni a gyerekek, hogy mi felnőttként talán ki sem tudnánk olyan jó hasonlatokat, vagy olyan jól ülő poénokat találni, mint amit ők csuklóból vagy zsigerből kitalálnak. Jelenleg most hogyan telnek a mindennapok? Mindig az egyes ünnepekre készülnek, a gyerekekkel megtanítják már óvodában, hogy milyen fontosabb ünnepeket ünneplünk. Tehát megvan a tematika, az óvodai tanévnek is a tematikája.
Igen, így van, megvan a tematika. Visszatérnék egy kicsit az elejére, a pályám elejére. A lényeg az, hogy a településen létrehoztunk egy rakás ünnepet. Tehát mi csináltuk az első idősek estjét, születi felvonulást szerveztünk a faluba, télapó szolgálatot csináltunk, a falu karácsonyfát én állítottam először az óvoda udvaron, ma már hagyományá vált szintén is a falu terén minden karácsonykor csináljuk, és ezekre az ünnepekre egyértelműen készülünk, aztán jön a télapó, jön a karácsony, sorba-sorba, utána nálunk ugye kis település, a falu lakosságának nagyon nagy esemény, amikor az óvodások farsangja és az iskolások farsangja van. Itt az egyéni felvonulás után, amikor a gyönyörű jelmezekbe felvonulnak a gyerekek, utána 2-3 csoportos produkciót is kitalálunk a fejünkkel, és erre is készülünk a gyerekek. Nagy sikere van mindig, úgyhogy aztán tavasszal jönnek a tavaszi ünnepek sorba, tehát mindig, nincs olyan hónap, nincs olyan hét, hogy ne készüljünk valamilyen ünnepségre. De mindezt persze próbáljuk úgy, mert tehát azt tartjuk, hogy a gyereknek nem lételem a színpad, nem feltétlenül törekszünk arra, hogy színpadi dolgokat csináljanak, de mégis az, hogy az ünnep élményét, az ünnep méltóságát átéljék, azt próbáljuk nekik érzékeltetni.
És átadni. A közösségben alkotás nagyon jó dolog.
Így, ahogy tetszik mondani.
És hogyan fogadták el önt, mint óvó bácsit a település lakói?
Szinte hihetetlennek tűnik, de egy éven belül annyira megszokottá vált a óvó bácsi kifejezés, mert ugye egyébként nagyon ritka a környéken, és annyira elfogadottá vált, hogy a legidősebb néni, nagymama, dédnagymama is messziről köszönt, jó napot óvó bácsi, hogy tetszik lenni? Tehát nagyon gyorsan elfogadtak, és Alacskán ez nem újdonság, nem furcsa, és bárhová megyek a világba, ott mindenki meglepő, óvó bácsi, na hát ilyen nincsen. Alacskán ez olyan természetes, mintha bemegyünk a boltba, és akkor ott boltos néni van.
Sőt, még az évek alatt ezermesterré is vált, hiszen sok mindent meg kellett oldani az óvoda mindennapjaiban, hétköznapjaiban.
Hát igen, amikor a édesapám a műszaki irányba próbált terelgetni, akkor csináltam egy jó nagy vargabetűt, és hát kipróbáltam az élet egyéb dolgait, voltam sofőr, nehézgépkezelő, csigafeldolgozóban rakodó munkás, erdészeti az asszonyokkal sarlóztuk a csemetéket, de a középiskolában famunkákkal, vasmunkákkal is megismerkedtem, úgyhogy tulajdonképpen ami egy ház körül előfordul, mindenhez hozzá tudok nyúlni.
Az évek folyamán megfigyelhető volt egyfajta változás, tehát vannak olyan évfolyamok, amikor több a lány, aztán kevesebb a fiú, vagy ez megfordul, vagy kiegyenlítődik. Mit figyelt meg így azért jó pár évtized elteltével ön?
Most elkezdtem gondolkodni, de szerintem a lányok mintha többen lennének egyébként most jó pár éve, de nagyjából kiegyenlített a nemek aránya a csoportban.
És egy óvóbácsinak hogyan kell szót érteni a lányokkal és a fiúkkal? Ugye hát ön egy, ahogy említette is, egy pót apa képét testesíti meg a gyermekek előtt. Könnyű vagy nehéz feladat ez, kedves uram?
Szerintem nagyon könnyű dolgom van. Egyébként, amit tetszett mondani, vannak olyan gyerekek, akik csonka családból jönnek.
Egyre gyakoribb, sajnos.
Igen, előfordul. És ott főleg a fiúk, de a lányok, szerintem a lányok szempontjából is nagyon fontos, hogy az apa szerepet azt lássák. Tehát ebből a szempontból nagyon szerencsés, hogy az alacskai óvodában van egy óvóbácsi. Szót érteni nekem gyerek, tehát itt a nemi szerepek nem számítanak, mert itt cimborák vagyunk.
Ritka, véleményem szerint országos szinten az óvóbácsi jelenlét egy óvodában, de ön majd vagy megerősít, vagy megcáfol engem. Tudomása szerint hányan teljesítenek szolgálatot ebben a szép szakmában? Van még önön kívül jó néhány óvóbácsi? Én egyről biztosan tudok, egy miskolci óvóbácsiról, akivel néhány hónappal ezelőtt készítettem portréműsort. Na de önökön kívül van még képviselője ennek a szép szakmának?
Hát mindannyian tudjuk, hogy a Brunswick Teréz első kisdedóvójában tanárurak voltak. Tehát ez a szakma, akkor még a férfi társadalom szolgálta ki ezt a munkát. Aztán folyamatosan, ezt szociológiai vizsgálatok biztos ki tudják mutatni, miért nőiesedett el a szakma, de igen, ez nőiesedett. Manapság innen-onnan információkból elvileg egy olyan 100 óvóbácsit lehet Magyarországon megszámolni, nem vagyok ebbe se biztos, rádióból hallottam én is. Borsod megyében nagyon kevesen, hát most már ugye most hallottam, hogy tetszett beszélni egy óvóbácsival, kevés, nagyon kevés. És állítólag azért szükség lenne rá, hogy minél több férfi is legyen a szakmában.
Erre lettem volna kíváncsi, hogy szükséges lenne az óvóbácsik jelenléte az óvodákban?
Valószínűnek tartom, hiszen minden munkahelyen, ahol emberek dolgoznak, férfiak, nők vegyesen dolgoznak. És ez az egy szakma van tulajdonképpen, ami nagyon elnőiesedett, és igen, szükség lenne rá, mindenképpen szükség lenne rá, mert mi pasik teljesen másképp állunk hozzá a dolgokhoz, mint a hölgyek, és van, amikor villámhárítók vagyunk, van, amikor konfliktus megoldásban jobbak vagyunk, szükség lenne rá szerintem.
Részben már utaltunk rá és beszéltünk róla, de mégis kíváncsi lennék riportunk végéhez közeledve arra, hogyha azt említem önnek, hogy a szakma szépsége, akkor mi jut eszébe erről a kérdésről? Mi jelenti az ön számára szakmájának szépségét?
Blőd dolognak hangzik, de a legszebb dolog az egészben, amikor a gyerek rád mosolyog. Amikor érzed azt, hogy jól érzi magát veled, szeret téged, repül a karodba, amikor megérkezik, ez mindennél többet ér. Ezt nem lehet semmilyen anyagi vagy bármilyen eszközzel pótolni, nekem ez jelenti a szakma szépségét.
Kulisszatitokként pedig még riportunk végén áruljunk el annyit, hogy nem idézőjelben csak óvóbácsi jön, hanem hamarosan nagyapa is lesz. Tehát szép nagyapai örömök elé néz. Hát nagyapaként egészen biztos vagyok benne, hogy nem lesz gondja és problémája, ha az unokával megtalálni a közös hangot.
Ezzel nekem teljesen kerek lett az életem, hogy kiderült május táján, hogy érkezik a kisunokám. Ez egy akkora boldogság, hogy ezt nyilván, aki már megérte a nagyszülőséget, az tudja, hogy ez mit jelent. Én nekem ilyen élményem még nem volt. Nagyon sok ember gyermekét neveltem már. Van olyan gyerekem is, akinek az anyukája is hozzám járt óvodába, de ez, hogy a saját unokám lehet a karom között, ez egy teljesen más érzés lesz is. Nekem ezzel tényleg teljes kerek az életem, innentől kezdve nekem már nagyobb vágyaim nincsenek.
Szívből gratulálok, és kívánom, hogy legyen sok öröme az unokájában. Osszuk meg a kedves hallgatókkal, hogy kedves lányának Mezei Martina, zongoraművész tanár és Flach Antal, csemballó művész, közös gyermeke lesz majd az ön unokája, azért említettem meg az ő nevüket is, hiszen ismerősen csenkett nevük a Szent István Rádió kedves hallgatói előtt, hiszen néhány hónappal ezelőtt velük is készítettem egy közös beszélgetést, és már ott is utaltunk rá a kis jövevény érkezésére. Jó néhány évtizede már a szakmában dolgozik. Meddig lehet ezt a szakmát szívvel, lélekkel végezni, és meddig dolgozik még ebben a szakmában, mik a jövőbeli tervek?
Ha igazán pedagógusnak érzi magát az ember, akkor ezt örökké lehet csinálni, de én, ha elérem a nyugdíjkorhatárt, a 65 éves kort, ahhoz még van 5 évem, akkor az unokám is el fog ballagni valószínűleg az óvodából, és onnantól kezdve én szeretném őt egyedül kisgyermeket nevelgetni a Petter szülei mellett. Meg egy kertes házba élünk, és ott aztán mindig van teendő. Én szoktam gyümölcsfát oltani, szeretem a növényeket, és lesz mit csinálnom, hogyha elmegyek nyugdíjba.
Akkor közel még 5 évet mindenképp a szakmában tölt, addig még a gyerekeket pátyolgatja, szeretgeti, óvóbácsiként törődik velük, utána pedig már majd az unokára összpontosít.
Ahogy tetszik mondani, pontosan.
Köszönöm szépen önnek a beszélgetést. Mezei Attila óvodapedagógussal beszélgettem az elmúlt percekben. További életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, hasonló jókat kívánok.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa homíliája. A guadalupei szűzben Isten Amerika lakóit szereti. A Szent Atya a Ratzinger díj átadása koncertjén a zeneművészet a szívet Isten felé vezeti. Pater Federico Lombardi jezsuita a szakrális zene továbbra is táplálja és emeli a zeneművészetet, az egyház és a hit közötti kapcsolatot. Ricardo Muti karmester vallomása Benedek pápáról. Leó pápa homíliája. A guadalupei szűzben Isten Amerika lakóit szereti. Mexikó és Dél-Amerika védőszentje a guadalupei szűzanya emléknapján Leó pápa délután 4 órakor szentmisét mutatott be a Szent Péter bazilikában. Homíliájában a szeretet anyjának nevezte a szent szűzet, és kérte egyház gyermekeit: keresse, aki elhagyta azt, erősítse meg a családokat, és segítsen minket, hogy a látnok Szent Juan Diego mintájára Isten igazi szolgái legyünk. A Szent Misa olvasmánya bölcsesség költői leírását adja, amely Krisztusban Isten bölcsességében teljesedik be, de Máriára is lehet értelmezni, mert rajta kívül ki más is mondhatná: bennem van az út, és az igazság minden kegyelme. Bennem az élet és az erény minden reménysége.
Toda esperanza de vida y de virtud.
Ezért is a keresztény hagyomány nem habozik őt a szeretet anyjának nevezni. Kezdte beszélít Leó pápa. A Mária látogatásáról szóló evangéliumból megértjük, hogy Isten igéje be akar lépni az életünkbe, hogy átalakítsa azt. A szűzanya az angyal üzenetét örvendezve fogadva megérti, hogy Isten öröme a szeretetben teljesedik be, ezért siet rokonához, Erzsébethez, akinek öröme kioldja magzatának örvendezését is, még végül az öröm Mária magnifikátjába torkollik, amely Isten hűségéből fakad. Mária egész életében ezt az örömöt viszi oda, ahol az emberi öröm megfogyatkozik, folytatta a Szent Atya. Ez történt egykor Guadalupe-ben is,
así ocurre en Guadalupe,
ahol a Szent Szűz felébresztette Amerika lakóiban annak örömét, hogy Isten szereti őket. Az 1531-es jelenésekben Szent Juan Diego-hoz anyanyelvén szólva kijelentette. Ő forron vágyik arra, hogy neki egy kis házat építsenek, amelyben kinyilvánítja majd az Istent. A szüntelen konfliktusok, igazságtalanságok és enyhülés kereső fájdalmak közepete Guadalupe-i Madonna kihirdeti üzenetének lényegét. Nem vagyok-e itt úgy, mint a te anyád? Ő az a hang, amely visszhangozza az isteni hűség ígéretét, és ő az a jelenlét, amely megtart akkor is, amikor az élet már-már elviselhetetlenné válik. Mária anyasága lehetővé teszi számunkra, hogy felfedezzük, gyermekek vagyunk, ahogy az ő gyermekei lettünk a keresztfa alatt, halván a szót, íme anyád, íme a fiad. Most mi gyermekként fordulunk hozzá és kérdezzük, anya, mit tegyünk, hogy olyan gyermekek legyünk, akikre a szíved vágyik, hiszen küldetésed kezdetén már mondtad nekünk, tegyétek, amit mond. Igen, mi a te igazi gyermekeid akarunk lenni, ezért mondd meg nekünk, hogyan éljünk hitben.
Dinos, como avanzar en la fe?
Amikor erőnk elfogy, és megnőnek az árnyak. Segíts megértenünk, hogy veled még a télidőn is rózsák nyílnak. A bevezető gondolatok után Leó pápa könyörgéssel fordult a Guadalupe-i szűzanya felé. Anyánk, tanítsd meg a nemzeteket, amelyek a gyermekeid szeretnének lenni, hogy ne osszák a világot egymással kibékíthetetlen csoportokra. Ne engedjék meg, hogy a gyűlölet nyomot hagyjon történelmükben, és ne engedjék, hogy hazugság írja emlékezetüket. Mutasd meg nekik, hogy a hatalmat szolgálatként, nem pedig uralkodásként kell gyakorolni. Oktasd vezetőjüket arra a kötelességükre, hogy minden ember méltóságát megvédjék életének minden szakaszában. Add, hogy ezeket a népeket, a te gyermekeidet olyan helyekké tegyék, ahol minden ember úgy érzi, hogy szívesen fogadják. Kísérd, ó anyánk, a fiatalokat, hogy Krisztustól erőt nyerjenek a jó választásához, és bátorságot, hogy szilárdan álljanak hitükben, még akkor is, ha a világ más irányba taszítja őket. Mutasd meg nekik, hogy fiad mellettük jár. Semmi ne gyötörje a szívüket, hogy félelem nélkül elfogadhassák Isten terveit. Óvd őket a bűnözés, a függőség és az értelmetlen élet veszélyeitől. Keresd meg, anyánk, mindazokat, akik eltávolodtak a Szent Egyháztól. Hadd érje el tekinteted őket ott, ahova miénk nem juthat el. Bontsd el minket elválasztó falakat, és vezesd őket haza szereteted erejével. Anyánk, kérünk, hagyd a viszágy szítók szívét fiad vágya felé, hogy mindnyájan egyek legyenek, és add vissza őket annak a szeretetnek, amely lehetővé teszi a közösséget, mert az egyházon belül, anyánk, mi a te gyermekeid, nem lehetünk megosztottak.
No podemos estar divididos.
Kérjük, erősítsd a családokat. A szülők a te példádat követve gyengétséggel és határozottsággal neveljenek, hogy minden családi otthon a hit iskolája legyen. Inspiráld anyánk azokat, akik az elmét és a szívet formálják, hogy az evangélium édességével, pontosságával és világosságával adhassák tovább az igazságot. Bátorítsd azokat, akiket fiad meghívott, hogy szorosabban kövessék őt. Támogasd a papságot és a szerzeteseket mindennapi hűségükben, és újítsd meg első szeretetüket. Őrizd meg bensőjüket imádságban, védd meg őket a kísértésben, bátorítsd őket a fáradtságban, és segítsd azokat, akik már elcsüggettek. Szűzanyánk, add, hogy mi is hozzád hasonlóan, szívünkben őrizzük az evangéliumot. segíts megértenünk, hogy bár mi vagyunk a címzettek, kiknek az üzenet szól, de nem mi vagyunk annak urai, hanem Szent Jánoshoz hasonlóan csupán csak szolgái. Add, hogy abban a meggyőződésben éljünk, hogy ahová az örömhír megérkezik, ott minden széppé válik, minden helyreáll, minden megújul, hiszen akik téged követnek, azok nem vétkeznek. Segíts nekünk, hogy bűneink és nyomorúságunk ne szennyezze be az egyház szentségét, amely hozzád hasonlóan, anya. Igaz Isten anyja, aki által élünk, jöjj Péter utódjának megsegítésére, kérte személyesen Leó pápa, hogy megerősítse a rábízottakat azon az egyetlen úton, amely végül méhet áldott gyümölcséhez vezet. Emlékezz meg erről a te fiadról, akinek Krisztus a mennyek országának kulcsait adta mindenki javára, hogy ezek a kulcsok szolgáljanak a kötésre és oldásra, minden emberi nyomorúság megváltására.
Y para redimir toda miseria humana.
Ahogy a Szent II. János pápa tanította Szent Tuca hazájában, Szirakuzában 1994-ben. És add, hogy a te oltalmadban bizakodva, napról napra mind nagyobb egységben haladhassunk Jézussal és egymással az örök otthon felé, amelyet ő készített nekünk, és amelyben te válsz ránk. Amen. Zárta a guadalupei szüzanya az intézet imádságát Leó pápa a péntek délután bemutató szentmisén. Szent Atya beszéde a Ratzinger díj átadása koncertjén. A zeneművészet a szívet Isten felé vezeti. December 12-én pénteken este 6 órakor Szent Tuca ünnepének vigíliáján a 6. pár aulában telt ház előtt karácsonyi koncertet adtak 14. Leó pápa tiszteletére, aki a Luigi Cherubini koronázási miséjét vezénylő Riccardo Muti karmesternek átadta a Ratzinger díjat. A Ratzinger díj átadása előtt Leó pápa beszéddel fordult a kitüntetetthez, a nagyszámú bíboroshoz, a politikai és művészeti élet képviselőihez, és nem utolsó sorban a zenekar és a kórus tagjaihoz. Mélységesen hálás vagyok ezért a koncertért, amelyet az Úr születése alkalmában rendeztek meg.
In occasione del Natale del Signore.
Kezdte beszédét Leó pápa. Szent Ágoston a zenéről szóló értekezésében úgy tartja, hogy a musica est scientia bene modulandi, vagyis a zene a jó modulálás tudománya, ami olyan művészet, ami a szívet Isten felé vezeti. A zene egy kiváltságos út az emberi lény legfőbb méltóságának megértéséhez és a legeredetibb hivatásának a megerősítéséhez. A Szent Atya köszönetet mondott azoknak az intézményeknek, amelyek ezt a kezdeményezést előmozdították, így a Kulturális és Oktatási Dikasztériumnak és a Gravissimum Educationis pápai alapítványnak. Riccardo Muti karmester köszöntve a pápa megállapította, hogy a Ratzinger díjjal való kitüntetése teljes mértékben a zenének, a fegyelem és a kinyilatkoztatás helyének szentelt élet elismerését jelenti. 16. Benedek pápa szívesen emlékeztetett arra, hogy az igazi szépség megsebez,
la vera bellezza ferisce,
megnyitja a szívet, kitágítja azt, és a zenében Isten hangját kereste a világegyetemben. A szépség keresésében, szólt a pápa maestróhoz, önnek többször is lehetősége volt találkozni Ratzinger bíborossal, kezdve a salzburgi, müncheni, majd római koncertjein való részvételével. A következő években Benedek pápa részt vett az ön fellépésein, itt a 6. pálteremben, ahol a Nagy Szent Gergely pápa nagy keresztjét adományozta önnek. A díj, kedves mester, ennek a kapcsolatnak és párbeszédnek a folytatása, amely nyitott a misztériumra, és ami a közjóra és a harmóniára irányul. A zeneművészet etikai felelőssége kapcsán tisztelt elődje Ferenc pápa tavaly júniusban elhangzott gondolatát idézte, aki szerette a zenét és lelki élvezettel hallgatta azt. Azt mondta, hogy a zene bölcs és nyugodt szemléletet ad azoknak, akik művelik, amely könnyebben legyőzi a megosztottságot és az ellentéteket, és hogy akár csak egy zenekar hangszerei vagy egy kórus hangjai harmóniában vannak egymással, hogy megvédjék magukat a diszonanciától. A harmonizálás azt jelenti,
Harmonizzare significa tenere insieme.
Hogy összefogjuk azokat a különbségeket, amelyek egyébként ütközhetnének, lehetővé téve számukra, hogy egy magasabb egységet hozzanak létre. A csend is hozzájárul ehhez a célhoz, az nem hiány, hanem felkészülés, mert benne formálódik a beszéd lehetősége, így a szünetekben az igazság bontakozik ki. Riccardo Muti maestro esetében a dirigálás, mint a meghallgatás művészete és mint felelősségvállalás, a tanulás iránti természetes hajlamában is tükröződik. Ezt bizonyítja az olasz konzervatóriumokkal való kapcsolata és a nyílt próbák gyakorlata, amelyeket a megosztás egyik formájaként kínált, ahol minden gesztus a bizalom cselekedete, és inkább meghívás, mint parancs. Így különösen helyére valónak tűnik a Ratzinger díjat olyan valakinek ítélni, aki megőrizte azt, ami 16. Benedek pápa mindig is a művészet szívének tartott. Azt a képességet, hogy a szépségen keresztül Isten jelenlétének egy cikláját visszhangozza. Leó pápa köszönetet mondott a Luigi Cherubini ifjúsági zenekarnak, amely hangot adott a fiatalok tehetségének és kreativitásának, valamint a Siena-i Dóm Guido Chigi Saracini kórusának. A mai esti koncert lehetőséget ad arra, hogy felhívjuk a figyelmet az oktatásra és elkötelezett szerepére, hiszen világszerte fiúk és lányok milliói vannak kizárva bármilyen formájú iskolából. Ezért a pápa reménykedve üdvözli az egyenlőtlenség és az oktatáshoz való egyetemes hozzáférés megfigyelő központjának a létrehozását, amelyet a nevelés világának közeli jubileumán jelentett be. A kulturális és oktatási dikasztérium e projekt köré gyűlti mindazokat, akik törődnek a fiatalok oktatásával, kezdve a Galileo alapítvánnyal, amely kifejezte támogatását a mai estéhez, valamint a Gravissimum Educationis alapítvány oktatási projektjeihez. A Szent Atya karácsony közelettével megújítja a felhívását.
Rinnovo l'invito a perseverare nella preghiera.
Tartsunk ki az imában, hogy Isten adja meg nekünk a béke ajándékát, amely a zenei esthez méltó módon Leó pápa zengő hangon énekelve adott áldást a jelenlévők és mindazokra, akik televíziós kapcsolatíven csatlakoztak a vatikáni karácsonyi koncerthez. Leó pápa után Pater Federico Lombardi jezsuita, József Ratzinger, 16. Benedek alapítvány igazgatója lépett a mikrofonhoz, és kérte Leó pápát a díj átadására. Szent Atya, amikor a 16. Benedek alapítvány nevében azt javasoljuk, hogy ítélje a Ratzinger díjat Maestro Riccardo Mutinak,
al Maestro Riccardo Muti,
és hogy ezt tegye is meg személyesen ezen a nagyszerű koncerten, amelyet az ön tiszteletére vezényelt, ön nagy gyorsasággal és szívélyességgel igennel válaszolt. Mélységesen hálásak vagyunk önnek, ahogyan hálásak vagyunk Maestro Mutinak is, amiért örömmel fogadta és készségesen elfogadta a díjat. Ezt a díjat a gondolkodás és a művészet területén elért kiemelkedő kulturális eredmények elismerésére alapították, amelyek az alapvető spirituális értékek iránti fáradhatatlan elkötelezettség és szolgálat gyümölcsei. Kétségtelen, hogy Maestro Riccardo Muti élete és munkássága ennek kiemelkedő és egyetemesen elismert tanúbizonysága. A szakrális és vallási ihletésű zene értelmezésének mélysége továbbra is táplálja és neveli a zeneművészetet, az egyház és a hit közötti kapcsolatot. A Maestro Muti és 16. Benedek pápa közötti kölcsönös megbecsülés és harmónia, amely személyes találkozásaikon is megnyilvánult, teljesen helyénvaló, és bizonyos értelemben kötelezővé is teszi, hogy a maestrót a pápáról, teológusról és zenészről elnevezett elismerésről jutalmazzuk. Ezért kérem ön, Szent Atya, hogy adományozza Maestro Riccardo Mutinak a 2025-ös Ratzinger díj oklevelét. Pater Lombardi felkérése után Leó pápa átadta Riccardo Muti karmesternek a Ratzinger díj diplomáját, amelyet a 6. Palaulát megtöltő mintegy 5000 részvevő hangos tapsra jutalmazott.
Il diploma del premio Ratzinger 2025.
A 84 éves mester köszönő beszédében hálatelt szívvel emlékezett meg 16. Benedek pápáról, akihez mély személyes, baráti, zenei és lelki kapcsolat fűzte. Ez valóban igaz volt, és ennek jelét adták azzal, hogy kölcsönösen keresték egymást. József Ratzinger bíboros, a hittanű kongregáció prefektusaként többször felutazott Salzburgba és Bécsbe, hogy meghallgassa a Riccardo Muti vezényelte koncerteket, a maestro pedig éppen a 6. Pál aulában nem egy alkalommal vezényelt koncertet immáron Benedek pápa jelenlétében és az ő tiszteletére. Muti karmester a mostani karácsonyi koncerten is résztvevő Georg Genswein érsekre, Benedek pápa egykori titkárára mutatva jelezte, hogy pár éve éppen ő hívta meg a Mater Ecclesiae monostorba, ahol még egy utolsó koncertet adhatott az idős beteg pápának, aki mintegy zenei végendeleteként arra kérte a nápolyi virtuóz karmestert, hogy törődjön aztán szegény Mozarttal, hogy ő békében nyugodhasson.
Lasciamolo riposare in pace quel povero Mozart.
A kérés az osztrák zeneszerző remek műveinek bizonyos előadásaival kapcsolatos közös panaszukból született. Riccardo Muti, Kupics chicagói bíborost is köszöntötte, ahol a mester 2010-től 2023-ig vezette a chicagói szimfonikus zenekart zenei igazgatóként, és amely őt végül örökös zenei igazgató címmel tüntette ki. A nápolyi születési maestro közvetlen beszédében azt mondta, hogy a Ratzinger bíborossal való kapcsolata egy buzgó katolikus tisztelete volt a nagy pápa és a nagy teológus iránt. Végül Muti karmester dicsérő szóval illette Leó pápát is, aki a 6. Pál teremben ismét magas szintre emelte a szakrális zenét. Megvallotta, hogy az első pillanattól kezdve megszerette az új pápát, sőt, még a pápa nevének megválasztását is nagyra értékelte. A Beethoven kortárs Luigi Cherubini koronázási miséjét 1825-ben adták elő Reimsben, a francia királyok hagyományos koronázási templomában, amikor megkoronázták 10. Károlyt a franciák királyának. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai szerkesztő, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szükségem van rá. Kértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, kapcsoljuk Eger Baktát, ahol Ternyák Csaba egriesek megáldja a felújított templomot, valamint a szentmise keretében kiszolgáltatja a bérmálás szentségét. Imádkozzanak velünk!